ami a föld mélyén van. Ezekben az euforikus években gondolt arra először néhány amerikai és német régész, hogy Schliemann mintájára egy másik régóta vitatott kérdést próbál megoldani régészeti eszközökkel. Huanti legendáját, bólintott Judy. Úgy van. Arra gondoltak, hogy ha a homéroszi eposzokat vizsgálva, Schliemann megtalálhat a tróját, ők miért ne találhatnák meg Huanti sírját? Hiszen a divatos elmélet szerint minden legendának konkrét valóság alapja van, de erről már beszéltem. Nos, összedugták a fejüket, és úgy határozta, hogy meg sem állnak Kínáig. Kína ezekben az években, a század első évtizedében vagyunk, már egyáltalában nem volt az a zárt és megközelíthetetlen világ, mint korábban. Javában folyt az ország gyarmatosítása, a nyugati hatalmak, az Egyesült Államokat is beleértve, mintha bosszút akartak volna állni azért, hogy Kína évszázadokon át ellenállt az európai behatolási kísérleteknek, mint éhes tigris a koncra, vetették rá magukat az országra. És az elmaradott, katonailag is erőtlen kínai császárság nem tudott ellenállni a hódítóknak. Nem akarok önöknek közgazdasági előadást tartani, de Kína szegénysége ellenére is óriás piacot ígért a nyugati termékek számára. Mivel a Mandzsú eredetű császári ház alkalmatlannak bizonyult arra, hogy Kínál bevezesse a 20. századba, törvényszerűen meg kellett buknia. 1911-ben kitört a polgári forradalom, melynek során elűzték a császár, kikiáltották a köztársaságot, és elnökké Sun Yat-sent választották. A következő évek a teljes zűrzavar képét mutatják, már a polgári forradalom győzelme és a köztársaság kikiáltása utáni években megbukott a Sun Yat-sen vezette polgári átalakulásért küzdők irányzata. S Yuan Shikai tábornok kikiáltotta a katonai diktatúrát. Kína gyakorlatilag egymással marakodó tábornokok tartományra esett szét. Központi közigazgatás nem létezett. Bármiféle hatalom által kiállított okmányok csak ott voltak érvényesek, ahol kiállították őket, vagy még ott sem. S hogy miért mondom ezt mindezt? Csak azért, hogy bebizonyítsam, Schliemann rosszkor találta meg Tróját. Korábban kellett volna, vagy később. Már ami persze a Kínában tartó expedíció terveit illette. Hiába volt ugyanis az ifjúi lelkesedés, hiába a különféle alapítványok támogatása. A gondolni sem lehetett arra, hogy eljussanak Kínába. Kína ez idő tájt nélkülözött mindenfajta közbiztonságot. A tartományokban uralkodó tábornokok jelentős része saját szakállára dolgozott. Egyszerűen és lakonikusan kifejezve rablásból élt. Gondolkodás és mérlegelés nélkül megsarcolták volna az expedíciót, ha a kezeik közé kerül. Arról nem is beszélve, ha találnak valamit, azonnal elvették volna tőlük. Hosszas és elkeseredett mérlegelés után az expedíciót előkészítő régész csoport úgy döntött, hogy elhalasztja a kínai utat. Addig, amíg a viszonyok jelentősen nem javulnak. 1912-ben azonban valami más is történt. Nem csak a polgári kormányzat megbuktatása, megalakult a Chiang Kai-shek tábornok vezette Kuomintang, azaz a nemzeti párt, amely kezdetben minden demokratikus erőt tömörített, amely felelősséget érzett az ország sorsáért. Ekkor még a kínai kommunisták is a Kuomintang tagjai voltak. Nos, Chiang Kai-shek igyekezett rendet teremteni a totális zűrzavarban. Úgy 1927 táján, éppen abban az évben, amikor Chiang Kai-shek egyre jobbra tolódva szakított a kommunistákkal, valamelyes tisztázottak a viszonyok. Bár Kína még akkor is ezer veszélyt rejtegetett, a Kuomintang és személy szerint Chiang Kai-shek elég erős volt ahhoz, hogy szavatolja egy expedíció munkát és főleg az életét. Azok a régészek, akik 1927-ben felelevenítették a Huanti expedíció gondolatát, már nem ugyanazok voltak, mint akik kitalálták. Azóta jó 20 év telt el, akik akkor még fiatal régészek voltak, középkorúak lettek, s többen közülük már el is felejtették ifjúkori álmaikat. Lehetséges, hogy a gyerekeik voltak azok, akik ismét elővették az agyakkatonák történetét, és tanulmányozni kezdték az összegyűjtött dokumentációt. És az amerikai alapítványok mechanizmusát ismerve bizonyára, még a pénz is megvolt, sőt, kamatozott is valamelyest. Hogy konkrétan kivetette fel az expedíció gondolatát, természetesen nem tudom. Annyit sejtek csak, hogy évekbe telt, míg összeállt a csapat. Azt sem tudom, hogy kikből. Gyanítom, hogy a németek és amerikaiak voltak vegyesen. Esetleg más nemzetek fiai is. Ha valaha kiszabadulnék, innen bizonyára találnék nyomot, ha csak el nem tüntette valaki. Ezt hogy érti? Suttogta Judy. Majd megmagyarázom, szóval a 20-as évek végére összeállt az expedíció. Pontosan 15 régész alkotta a csapatot. Jegyezzék meg, mert ez nagyon fontos. 15. Ez valami szerencsés szám? Érdeklődött finom gúnnyal Lizlet. Nem hinném. Alig, hanem a véletlen hozta így, bár gondolom a régészeti expedícióknak van egy optimális létszáma. Sem túl kevés kutató, sem pedig túl sok, nem igen tud eredményes munkát végezni. 15. Talán éppen megfelelő. Azt hiszem, von Rottensteiner asszony többet tudna erről mondani. A professzor asszony szárazan bólintott. Ahhoz azonban, hogy egyáltalán komolyan gondolhassanak az utazásra, meg kellett nyerniük a kínai hatóságok jó indulatát, sőt, mi több támogatását, és a kínaiak támogatták is az expedíció tervét. Meglepő, mondta Van Brocken, abból, ahogy maga a 20-as évek Kínáját ecsetelte, alig ha merne akárki is ilyesmire következtetni. Pedig ez így történt. És hogy miért? Annak roppant egyszerű a magyarázata. Említettem, hogy 1927-ben a Nemzeti Párt, a Kuomintang ketté szakadt, kiváltak belőle a kommunisták, Chiang Kai-shek ettől kezdve már nem csak a többi tábornok ellen volt kénytelen hadat viselni, hanem a kommunisták ellen is. Kétségbe esett harcában, kire számíthatott volna jobban, mint a nyugati hatalmakra? A szimpátia, ha szabad egyáltalán ezt a szót használom, kölcsönös volt. A nyugati országok is Chiang Kai-shekre tettek a kommunistákkal szemben. Mi bizonyíthatta volna jobban Chiang Kai-shek hatalmát? Nyugati orientációját, sőt, elkötelezettségét, mint hogy támogat egy amerikai-német expedíciót. Azt hiszem, régészeink mindenről mit sem tudtak. Vagy ha tudtak is, nem érdekelte őket. Az agyak hadsereg foglalta le gondolataikat, és a nagy lehetőség feltárni Huant és Hirját. Az említett politikai tényezők szerencsés egybeesése révén hamar sikerült megkapniuk az engedélyeket. Sőt, egészen biztos, hogy a tábornok személyes jóindulatáról és védelméről is biztosította őket. Az expedíció tehát elindulhatott. Hogy hol találkoztak? Vagy hogy honnan vágtak neki az útnak? Nem tudom. Talán Amerikából. Talán Németországból. 1927-ben már Kínában voltak. Honnan tudja maga mindezt? Kérdezte ámulva Van Brocken. Mintha bizony maga is ott lett volna. Sajnos nem voltam ott, mondta mosolyogva. Akkor még ennél is többet tudnék, és jóval öregebb lennék. De térjünk vissza az expedícióhoz. Megérkezte Kínába, minden bizonyal Pekingbe. Azt sem tudom, meddig tarthattak az előkészületek, azt sem, hogy egyáltalán hova készültek, hiszen Kína végtelen hatalmas ország. Talán a könyvtárakat bújták, talán maga Chiang Kai-shek sietett a segítségükre, és engedélyt adott, hogy a császári titkos levéltárban is kutathassanak. Egészen biztos, hogy a szinológusok is voltak közöttük, akik kitűnően ismerték a nyelvet. Erre egyébként nem csak a könyvtárakban és levéltárakban volt szükség, hanem a terepmunka során is. Most egy pillanatra térjünk vissza az elnökhöz, Chiang Kai-shek tábornokhoz. Tudjuk, milyen indokok alapján engedélyezte az expedíció működését. Képzeljék el, mekkora politikai jelentősége lett volna, ha a tábornok emberei találják meg az agyakkatonákat. Ha az évszázad régészeti felfedezése Chiang Kai-shek nevéhez fűződik. Éppen ezért nem is engedhette meg magának azt a fényűzést, hogy az expedíciót baj érje. A legkevesebb, amit tehetett, hogy erős katonai fedezettel biztosította a tudósok sértetlenségét, azaz néhány tucat, vagy esetleg néhány száz